Kontakt Rádió. Legyen a vendég.
Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát hallják, a Fáraók földjén. Ezúttal a műsoron belül Szinuhe irodalmi rovatunk következik, tehát az a rovat, amelyikben az ókori Egyiptomnak a különböző irodalmi műveiről beszélünk. Az Új Birodalom korában járunk, az Új Birodalom egyik prózai alkotását fogják Önök hallani, amelyet Dobrovics Aladár a Királyfi és a Sors címen fordított le a Paraszt panaszai című kötetben. Ennek a történetnek azonban más címe is lehetséges, az Elátkozott királyfi például az egyik, másik gyakran emlegetett cím, hiszen főhőse egy olyan királyfi név nélkül, aki messzi tájakra megy azért, hogy kikerülje a sorsát, kikerülje azt, hogy hamarosan meghaljon. Nem tudjuk azonban, hogy milyen eredménnyel tette ezt, hiszen a történetnek a vége elveszett. Az a papirusz ugyanis, amin olvasható, egyetlen egy példányban ismert ugyanis, a Harris 500-as című papirusz, és nagyon hosszú története van neki. Tudnélik, amikor megtalálták ezt a papiruszt, még az 1800-as évek közepe táján, pontosabban, hogyha hihetünk Shabbasnak, aki a Lelet együttes egy másik darabját publikálta, egész pontosan a mágikus Harris papiruszt, akkor 1855-ben, hogyha pedig a nagy Harris papirusz publikálójának hihetünk, aki viszont 1872-ben publikálta az ő papiruszát, August Eisenlohr, és aki szintén kutatásokat végzett, és a vásárló tulajdonos Harrisnak a naplóját nézte meg, tehát a napló szerint viszont 1858-ban. Azt is hozzáteszi, ugyanebben a publikációban Eisenlohr, hogy ott nincsen konkrét évszám, nem azt mondta, hogy ekkor vásárolta meg Harris azokat a papiruszokat, amik közé tartozott, a Királyfi és a Sorsot tartalmazó papirusz is, hanem annyit ír, hogy korábban megvásárolta, és ennek a vásárlásnak a körülményeit írja le. Harrisról, August C. Harrisról érdemes tudni, hogy brit állampolgár volt, egy alexandriai kereskedő, aki nagyon komolyan érdeklődött az ókori Egyiptomnak az emlékei iránt, és éppen ezért nagyon lelkesen vásárolt is műtárgyakat, egy egész komoly gyűjteményt hozott létre, amit aztán nagy részt a British Múzeumnak ajándékozott, vagy eladott. Konkrétan ezzel a papirusszal kapcsolatban tudjuk, hogy Dér-el-Medinétől nem messze, Medinet Habutól 225 lépésre volt egy szemétdomb, és ebben a szemétdombban szívesen keresgéltek az ott lakók némi kiegészítésképpen zseppénzként, és egy ilyen kutatásuk során egészen mélyre, 20 láb mélyre, ami körülbelül 6 méternek felel meg, több mint 6 méternek felel meg, leástak, és ott egy barlangra találtak, amely barlangban múmiákat is felfedeztek, ezek ki voltak fosztva még az leírás alapján az ókorban, és szanaszéjjel voltak dobálva, viszont nem vitték ki őket a helyükről. És mivel nem vitték ki, nem tűnt föl, hogy alattuk a föld az egyik részen le van tapasztva, különböző cserépdarabok és agyag váltogatta egymást. Na most ők viszont, a modern falusiak, kíváncsiak voltak, hogy vajon mi lehet az alatt, kinyitották, és 20 darab papirusz tekercset találtak. Fölajánlották a teljes Lelet együttest Harrisnak, Harrisnál azonban nem volt annyi pénz, hogy mindet meg tudta volna venni, úgyhogy 9-et megvett. A legnagyobb közöttük a nagy Harris papirusz, 4. Ramszesz fáraó korából származik, és 3. Ramszesz fáraónak a Medinet Habui templomával kapcsolatban az alapítási lelet, illetőleg a fenntartásához szükséges alapítványnak a hosszú listáját tartalmazza. További 4 papirusz a sírrablásokkal kapcsolatos procedúrának a egyes részleteit örökítette meg, Van egy papirusz, a már említett mágikus papirusz, amelyik gonosz lények, ártó szellemek, állatok elleni védelmet biztosított mágikus módon, tehát ráolvasásokkal és különböző ritusok elvégzésével, és volt egy papirusz, ez a papirusz a hieratikusan írt papiruszok között még, mert kettő hieroglif írású volt, és túlvilági, tehát halotti szövegeket tartalmazott. Tehát volt egy papirusz még a megvásárolt 9 közül, a többi 11 nem tudjuk miről szólt, és ez az a papirusz, ami később az 500-as számot kapta. Na most ezen a papiruszon az előoldalon különböző költemények voltak, szerelmes versek. Tudjuk, hogy az ilyen szerelmes verseket rendszeresen lakomák idején olvasták föl a műveltársaságokban, meg hát nyilván egyéb alkalmakkor is elmondták. A hátoldalon pedig Joppa bevétele, harmadik Tutmozisz fáraónak egyik kalandja ez, az a kalandja, amikor ázsiai hadjárata során az egyiptomi Napóleon, ahogy Maspero elnevezte, Joppa városát nemigen tudta bevenni, és ekkor cselhez folyamodott, mégpedig olyan cselhez, hogy kosarabban juttatta be az embereit a városba, akik bentről aztán szépen kinyitották a városkaput, és beengedték a sereget, mintha csak az Iliász egyik történetének, a faló történetének az előzménye lenne. No, ez a történet úgy tűnik, hogy kedvelt volt a korabeli emberek között, mármint az új birodalom korában, azon belül pedig a Ramesszida korban, mert ilyen lakoma alkalmával olvasták föl ezt is. Mivel e mellett található a papirusznak a végén, amelyik sajnos töredékes, így a Királyfi és a sors története nem teljes. Nem ismerjük a végét, nem tudjuk, hogy hogyan ért véget, azt azonban tudjuk, hogy ameddig szerepel, addig a hagyományos egyiptomi szemléletnek megfelelő módon íródott, és éppen ezért feltételezhetjük, hogy pozitív vége volt, tehát ahogy a történetben szerepel, a kígyó, a krokodil és a kutyától való megmenekülés történhetett meg. Azonban ezt nem tudjuk biztosan, nem tudjuk, hogy nem a sors győzötte, bizonytalanságban vagyunk, de nem azért, mert a szerzőnek ez volt az eredeti szándéka, hanem azért, mert hiányzik a papirusz vége. Egyébként ezekkel a papiruszokkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy úgy tűnik, hogy az ókori Egyiptomban nagyon sokféle történet, nagyon sokféle szóbeli, irodalmi műfaj élt, ezeknek a lejegyzése azonban a népi művészet körébe tartozott, és éppen ezért nem tartották a művelt körökbe tartozó írnokok, ők körülbelül a lakosság 1%-át tették ki, méltónak arra, hogy lejegyezzék. A létükre, tehát a népi énekek, történeteknek a létére vallanak például a masztabákban levő munkadalok, vagy pedig az új birodalom korától megtalálhatók azok az osztrakonok, amiken állatmesék illusztrációi vannak. Tehát a népi kultúra az orálisan, szájhagyomány útján terjedő történetek, mesék, irodalmi alkotások megvoltak, ezeket azonban a műköltészettől élesen elválasztották, a műköltészetnek az alkotói, művelői, továbbadói, azok az írnokok voltak, azok az emberek, akik írás közben is, tehát az írás megtanulása közben is ezeket sajátították el, hiszen különböző intelmek és egyéb fontos, az írnoki pálya szempontjából fontos szövegeken tanultak már írni is. Visszatérve a történetünkhöz, tehát ez a történet hieratikus írással írodott, és a történeten belüli tagolódást színes fejezet megjelölések tették lehetővé. Formájában, tehát folyamatosan halad a klasszikus egyiptomi nyelven íródott, vagyis hogy a középbirodalomban kialakult egyiptomi irodalmi nyelv, amelyik későbbiek során is megmaradt egészen a Ptolemaiosz korig, az ennek a nyelve, és ezen a nyelven belül nagyon szépen, választékosan, de rendkívül sok ismétléssel halad a történet előre. De nem akarok elébe vágni, úgyhogy hallgassuk meg a történetet.
Ez a történet tulajdonképpen olyan történet, amit bármelyik nép irodalmában megtalálhatunk. Tehát bármelyik nép irodalmában mindig akadt valaki, egy király vagy egy szegény ember, akinek nem született gyermeke. No, ez a történet is így kezdődik. Volt egyszer, úgy mondják, egy egyiptomi király, nem született fiúgyermeke. Ő felsége, élet, boldogság, egészség neki, kért az ő idejének isteneitől egy fiút, ezek pedig elrendelték, hogy szülessék neki. Amint ezen az éjszakán feleségével hált, az megfogant és teherbe esett. És amint betöltötte a szülés hónapjait, fiúgyermeke született. Akkor eljöttek a hátorok, hogy sorsát meghatározzák. Azt mondták, krokodilus, vagy kígyó, vagy kutya által hal meg. Meghallották ezt az emberek, akik a gyermek mellett voltak, és jelentették ő felségének, élet, boldogság, egészség neki. Ő felsége, élet, boldogság, egészség neki, nagyon-nagyon elszomorodott szívében. Ő felsége, élet, boldogság, egészség neki, építetett neki kőből egy házat a sivatagban, amely meg volt rakva emberekkel, és mindenféle jóval a királyi házból. Élet, boldogság, egészség neki, hogy a gyermek ki ne menjen. Amikor aztán a gyermek nagy lett, felment a háza tetejére, és megpillantott egy agarat, amely egy felnőtt férfit követett, aki az úton ment. Azt mondta a szolgájának, mi az, ami a felnőtt férfi után megy, aki az úton halad? Ő azt mondta neki, ez egy agár. A gyermek pedig szólt, hozzanak nekem egy hasonlót. A szolga elment, hogy hírül adja ezeket ő felségének, élet, boldogság, egészség neki. Ő felsége, élet, boldogság, egészség neki pedig így szólt. Hozzanak neki egy kis remegőt, hogy ne hiányozzék a szívének. Hát hoztak neki egy agarat. Akkor azután napok múltával a gyerek elérte a férfikort egész testében. Üzent atyának, mondván, mire való az, hogy én itt ülök? Mert lásd, én úgyis a sorsnak vagyok rendelve. Hagyj hát engem szívem szerint cselekedni, ahogy Isten is úgy tesz, miként cselekedni az ő szívében, szándékában van. Befogtak neki egy kocsit, felszerelve mindenféle fegyverrel, adtak kíséretébe egy szolgát, hogy kövesse. Átvitték a keleti partra, és azt mondták neki, menj kívánságod szerint. Agara pedig vele volt. Észak felé ment, szíve szerint a sivatagba. A sivatag mindenféle vadjából élt. Eljutott Naharina fejedelméhez. Naharina fejedelmének nem született, csak egy leánygyermeke. Építettetett neki egy házat, melynek ablaka 70 rövnyire volt a földtől. Szíria országa minden fejedelmének fiait elhívatta, és azt mondta nekik, aki eléri a lányom ablakát, annak lesz ő a felesége. Sok nap múltában ezután, amikor mindennapi szokásaik szerint voltak, a gyermek elhaladt mellettük. Ők a gyermeket házukba vitték, megfürdették, lovait megetették, és mindenféle dolgot cselekedtek számára, megkenték, lábait bepolyázták, élelmet adtak kísérőjének, és azt mondták neki beszélgetésképpen, honnan jössz, szép ifjú? Ő mondotta néki, én Egyiptom egy katonatisztjének a fia vagyok, anyám meghalt, atyám másik asszonyt vett, mostoha anyát. Az gyűlölködővé vált velem szemben, akkor én eljöttem, szökve előle. Ők megölelték, és egész testét megcsókolták. Sok nap múltával ezután ő azt mondotta az ifjaknak, mit csináltok itt, ti ifjak? Ők azt mondták neki, 3 hónapja a mai napig, hogy itt vagyunk, és időnket azzal töltjük, hogy ugrunk. Mert az, aki eléri Naharina fejedelme lányának ablakát, annak adja őt feleségül. Ő azt mondta neki, ó, bár ne fájna a lábam, én is elmennék ugrani veletek. Ők elmentek ugrani, mindennapi szokásuk szerint, és a gyermek távolabb állt, hogy nézze. Naharina fejedelme lányának arca feléje fordult. Ezután, napok múltával, a gyermek is eljött, hogy ugorjék a fejedelmek fiaival együtt, és eljött a Naharina fejedelme lányának ablakát. Az megcsókolta őt, és megölelte egész testében. Elmentek, hogy megörvendeztessék a lány atyának szívét, és így szóltak hozzá. Egy ember elérte a te lányod ablakát. A fejedelem megkérdezte őt, mondván: a fejedelmek közül melyiknek a fia? Mondották neki: ez egy katonatiszt fia, aki szökve jött Egyiptom országából, a mostoha anyja elől. Naharina fejedelme igen-igen megharagudott, és így szólt: vajon az én leányomat egy egyiptomi szökevénynek adjam? Küldjétek őt vissza. Eljöttek, hogy megmondják ezt neki: menj oda, ahonnan jöttél. A fiatal lány megragadta őt, és megesküdött az Istenre, mondván: ahogy Ré Harakti létezik, ha elveszik őt tőlem, nem fogok enni, nem fogok inni, meg fogok halni abban az órában. A hírnök elment, hogy jelentse mindazt, amit mondott az ő atyának. Atya pedig embereket küldött, hogy megöljék az ifjút ott, ahol van. A leány pedig azt mondta: ahogy a Ré létezik, ha megölik őt, mire lenyugszik a nap, sú, én meghalok. Nem élem túl egy órával sem. Elmentek, hogy megmondják az atyának. Atya maga elé hozatta az ifjút leányával együtt. Az ifjú eléje jött, és méltósága meghatotta a fejedelmet. Folytassuk tovább, vagy...
Szerintem inkább álljunk itt meg, és inkább erről a részről beszéljünk. Mert miről volt eddig itt szó? Volt egyszer egy király, aki a későbbiek során egyértelművé válik, hogy Egyiptomban élt, és nem volt fiúgyermeke, viszont nagyon szeretett volna, és ezért kérte korának az isteneit, hogy segítsenek neki, és az istenek megsegítették, fiúgyermeke született. Nem sokkal később azonban egy érdekes dolog történt, Háthor istennő 7 alakban egyszerre megjelent a gyermeknek az ágyánál, és jóslatot mondott.
Na éppen ezt akartam tőled megkérdezni az elején, ami engem megzavart, hiszen Háthor istennőt ismerem, az ő tevékenységét ismerem, de hogy egyszerre 7 darab legyen belőle, az egy kicsikét furcsa volt számomra.
Hát 2 meg 3 nem volt, meg 5 meg 6 sem volt, sőt 4 sem volt, hanem 7 volt, és ez a 7 Háthor együtt tett ki egy személyt tulajdonképpen, és valamennyi előfordulásuk alkalmával, amiről forrásaink vannak, együtt szerepelnek, és mindig a sorsnak a meghatározói.
Ennek a 7-es számnak van jelentősége, mert későbbiekben ugye a 7 ifjú hattyú, a 7 törpe, stb. Ez már Egyiptomban is a 7-es szám egy ilyen varázserővel rendelkez.
Igen, igen, ez egy különleges szám volt, tehát varázsszámok voltak az ókori Egyiptomban is, a szám misztika az ekkor is megvolt. A 7-es is közéjük tartozott, nem csak 7-es formában, hanem 77, meg 777 formájában is. Tehát egyértelműen ez egyrészt jelzi azt, hogy ugye a 10-es számkörben mozogtak, másrészt pedig az, hogy azért minden számnak volt valami jelentősége, vagy legalábbis több számnak volt, ugyanilyen varázsereje volt a 2-es számnak, ugye Egyiptomban minden duplán néztek, a 2 ország volt például, 2-ös korona volt, 2 kincstár volt, és még lehetne tovább sorolni, a 3-as számnak is varázsereje volt, meg a 4-es számnak is, és utána a 7-es szám következett, de igazság szerint, hogyha a 8-asságra, a Hermopoliszi 8-asságra gondolunk, akkor a 8-nak is tulajdonítottak valamiféle varázserőt, az isteni kirenségre gondolunk, akkor az is, de mondjuk az isteni kirenség esetében 3x3-ból jön ki a 9, tehát a 3-at meg 3-szorozva, tehát ott tulajdonképpen a 3-as számról van szó. A 8-asságnál pedig valójában a 2-es számról és a 4-esről, mert 2 négyesség, ugye a 4 égtáj például a 4-esség esetében szintén ilyen különleges erővel rendelkezett.
Igen, ez nagyon, nagyon érdekes az az egész számmisztika, és nagyon érdekes azt végig gondolni, hogy ez, ami ott keleten, illetve hát Afrikában tulajdonképpen megszületett, ez a mai napig milyen fontos szerepet tölt be, még a művelt emberek, tehát az úgynevezett civilizált emberek életében is.
Hallgassunk akkor egy kis zenét.
miután meghallgattuk ezt a kedves, szerelmes és csipkelődő egyiptomi zenét, visszatérnénk a korábbiakban felolvasott dolgokra.
És akkor folytassuk történetünket, tehát arról van szó, hogy ugye van a királyfi, megszületett a várva várt fiúgyermek, hangsúlyozottan fiúgyermek, és akkor nagyon öröm, boldogság a királyi palotában, és egyszer csak egy érdekes dolog történik, megjelent ugye a hét hátor, és bizony egy nem igazán kedvező jóslatot adtak. Nevezetesen azt, hogy a kisgyermek meg fog halni. Mindenki természetszerűleg arra gondolt, hogy rövidesen meg fog halni a hét háthor által jósolt valamelyik módon, vagyis hogy különböző veszélyesnek minősülő állatok, mint a krokodil vagy a kígyó fogja elpusztítani, és emellett megjelent még a kutya is, mint olyan, amelyik el fogja pusztítani.
Ez a kutya dolog egy pillanatra megzavart, hiszen a kutya az ember hűséges barátja, hogy pontosan az jelenti, hogy én vagyok a te sorsod. Bár, ha azt vesszük figyelembe, a kutyát soha nem tisztelték annyira, mint a macskát. Tehát kutyaisten, van egyáltalán kutyaisten?
Assziútban például Upuautnak a szent állatai kutyák voltak, de sokkal kevesebb a kutya, mint mondjuk a sakál. Bastet, a macska istennőnek is nagy volt a tisztelete, mondjuk sokkal jobban tisztelték a római korban, az tény és való, forrásaink szerint még ugye meg is köveztek embert, hogyha a macskára dobta azt a bizonyos követ. De tehát a kutyának is volt tisztelete, kisebb volt, illetőleg többféle kutya volt, és ezeket a kutyákat ugye el is különítették egymástól, meg volt összefoglaló név is. Itt a hercegben például, amikor azt mondta, hogy krokodil, kígyó vagy kutya által fog meghalni, akkor a kutyát, az iú, amit kétféleképpen is neveztek, volt iú és iú-iú, vagyis duplázva, ugyanaz a
kutya-kutya.
Ez a kutyák általános összefoglaló neve volt. És később, amikor ugye kutyát kap a kis hercegecske, akkor ő úgy fordítja Dobrovics, hogy remegőt kapott, kis remegőt. Na most ez a kis remegő, ez a szövegben nem remegőnek, hanem kutyán, szintén kis kutyának van nevezve, kezem kutyának, tehát az agár. És az agár az ugye egy bizonyos fajta kutya, amelyet az egyiptomi ábrázolásoknál, vadászatnál lehet például látni. Tehát ez az agár arról volt nevezetes, hogy nagyon gyorsan fut, és hogy nagyon engedelmesre lehet nevelni az emberek körében. Tehát jól idomítható kutya volt.
Abban az időben, mert a mai napokban már inkább kissé hisztérikus. De azt hiszem, ez talán a túl, hogy is mondjam, túl neveltség vagy.
De egyébként a veszélyességét jelzi, hogy van olyan túlvilági szöveg, ahol azt írják, hogy a lelkemet ne kapja el a sólyom, és ne ragadja el, szintén a bá lelkemet, a kutya, ezúttal sák kutya, kutyaféle. Tehát jelzi azt, hogy a kutyák, ha elvadulnak, nagyon veszélyesek tudnak lenni. Meg hát voltak vadkutyák is.
Na jó, hát az.
Tehát a kutyától lehetett tartani, tehát amikor azt mondja, hogy egy kutya által fog meghalni, akkor ennek volt reális veszélye is.
Tehát akkor erre gondolt, erre a túlvilági szövegre, hogy se a sólyom, se a kutya.
Tehát nem feltétlenül, nem azt mondom, hogy erre gondolt, csak az, hogy a kutya az veszélyt jelenthet, ez benne volt a köztudatban. Igen. Mert hiszen a túlvilágban is tartani lehetett tőle.
Meg a veszett kutyáktól is.
És hát a köznapi életben pedig gyakran találkozhattak például elvadult kutyával, amelyik ugyanolyan veszélyes volt, mint bármelyik vadállat önmagában a harapása révén, de előfordulhatott egy szelíd kutyánál is, hogy bajt hozott, pontosan, amit mondtál, a veszettség miatt. Egyébként megnéztem, hogy Egyiptomban hányféle kutyát ismertek, és a következőre bukkantam, tehát az ábrázolások alapján van egy afrikai kutya, a bazenji, amit az egyiptomiak maguk domestikáltak. Ezen kívül volt az agár, és volt a perzsa agár, ez a tyezem, ez éppen a perzsa agárnak felel meg, de volt a
a Pária nevű kutya is, sőt, az idők folyamán még egy kis törpe kutyát is, a Tacskót, ami Tacskónak a őse, azt is tartották, hát az ölepként tartották természetesen, és előfordulnak szelindekek is.
Az a szelindek,
hát ez a dog kutya, ez a nagyon veszélyes, masszív, hosszú farkú, kicsit lógófülű, és olyan tömpe volt.
Igen. Azt hiszem, az arab táblán ezt nevezik szloginak.
Azt tudom, hogy
de vadászatra.
A perzsa agárnak szaluki a neve, úgyhogy az lesz a szlogi.
A szlogi.
Na, tehát ilyen kutyák voltak, és ennek következtében nagyon nem mindegy, hogy éppen mi történt.
Csak nekem azt tetszik, hogy úgy olvastam, hogy a kutya, mint olyan, a sakálból fejlődött ki.
Többféle kutya van, tehát ebből következik, hogy attól függően, hogy hol domestikálták, melyikből, hát a farkas kutya.
Az a természetes, az a farkas
fejlődött ki. Tehát ez a fajtától is függött. Tehát biztos, hogy van olyan kutya, amelyik nagyon hasonlít a sakálhoz, óhatatlanul volt hozzá köze, nem csak külsőre, hanem a törzsfejlődés során is lehetett közös ősű.
Egyébként ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy Szudánban, illetve hát Kartumban én egy temető mellett laktam, és a temetőből időnként hol sakálvonyítást, hol kutyaugatást lehetett hallani, tehát a környékbeli kisebb kutyák ott randevúztak a sakálokkal, felteltőleg.
Térjünk még vissza itt az elejére.
Azt hittem, hogy a kutyákhoz.
A kutyákhoz is visszatérhetünk, mert közben megtaláltam azt, amit itt félreraktam. Egyiptomban álomfejtés is volt.
Hát az volt.
Az is számított, hogy valaki mit álmodik, és a Ramesszidok korban ez divatos dolog volt. Volt egy olyan álom, hogyha egy asszony arról álmodik, hogy kutyája születik, az azt jelenti, hogy fiúgyermeke fog születni. Tehát az álomba is bekerült a kutya, csak mint érdekességet mondom. És hát a kivert kutyákat említetted. Nofer Abu a sírjában arról ír, hogy a kivert kutyákhoz hasonlóan él valaki, hogyha megszegi a törvényeket, és jelen esetben az ő sírját megszentségteleníti, hogy akkor úgy fog élni. Tehát nagyon benne volt a köztudatban a kutyának a negatív oldala is, a pozitív is természetesen. Künopolis a kutyavárosra, hogyha gondolsz.
Igen. Bár én nem tudom, őket is balzsamozták.
Künopolisban, tehát Közép-Egyiptomban jelentős kutyakultusz volt.
Arról tudtam, hogy kutyakultusz létezett, de balzsamozták őket?
Is, igen.
No. Hát van még valami mondani valónk erről a sztoriról?
Hát, igazság szerint nagyon sok mindent lehetne még beszélni, például a kutyákról is, de inkább hallgassunk egy kis zenét, aztán utána térjünk vissza a Királyfi és a Sorshoz. Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Fáraók Földjén című adást hallgatják, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát. Azon belül a Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, és a Királyfi és a Sors című történetről beszélgettünk, melyet Dobrovics Aladár fordított le.
Tetszett az a kellemes kis szerelmes zene is, amit közben leadtunk.
No, ahogy tovább megyünk, akkor feleségével hát, és teherbe esett, és betöltötte a szülés hónapjait, tehát megint csak a normál, szokásos formában megszületett a fiúgyermek. Miután az isteneitől fiúgyermeket kért a király, tehát az istenek adták tulajdonképpen ezt a fiúgyermeket. És ekkor jöttek el a háthorok, hogy meghatározzák a sorsát, mert ugye nem mindenkinek dőlt el a sorsa a születésekor. Ő úgy tűnik olyan napon születhetett, amire nem volt előre meghatározott sors. Hát jöttek a háthorok, hogy elmondják, és hát nagyon megdöbbentő dolgot mondtak, mert krokodil, kígyó és kutya az, ami által meg fog halni a gyermek, vagyis nem természetes halállal fog meghalni. Mi történt ezután? Meghalották ezt az emberek, akik a gyermek mellett voltak, és jelentették ő felségének. Na most ez megint egy nagyon érdekes dolog, mert a hét háthor, amikor megjelent, nem volt ott ő felsége.
Bocsánat, az ő felségének kötelező lett volna ott lenni a szülő ágynál?
Nem, de ő felsége, mint a legfontosabb személy, hát azt várná az ember, hogy az istenek vele kommunikáljanak. De nem vele kommunikáltak az istenek, hanem csak jöttek, megnézték a gyermeket, és hát akik körülötte voltak, nyilván a dajkák, a szolgák lehettek ott, igaz? A dajkák azért a család közvetlen környezetébe tartoztak, tehát nem idegenek, nem akárkik voltak, hanem fontos személy.
Bocsánat, ne feledkezz meg azért a szegény anyáról sem.
Nincs itt szó arról, hogy az anyának mondta volna, vagy ő ott lett volna.
Ez érdekes szülés, ahol az anya nincs ott.
A gyermek mellett voltak. Nem arról van szó, hogy az anya nem volt ott, de az anya nem számított ebből a szempontból. Nem vették tekintetbe. És ha ezt a királynőnek mondja, ugye azért ő egy tekintély volt, különösen a Ramesszida korban voltak olyan királyné elődök, akikre nagyon fölnéztek, és Dél-el-Medinében kifejezetten, még ugye Esamenhoteppel együtt az anyját is tisztelték, Ahmesznofertárit, mint istennőt, tehát ebben a környezetben lehetett volna a királyné is ott, és a királynének is mondhatták volna a hét háthorok. De a királyné sem szerepel, tehát abszolút jelentéktelenné válik itt, minthogyha nem is lenne. A másik esetben is, amikor majd a Naharinába jutunk, ami ugye Mitanninak felel meg, akkor ott is szó sincs a királynéről, csak a királyról van szó. Nő gyakorlatilag ebben a történetben csak egy van, a királyfi felesége. Tehát egy tipikusan férfi sztori, hogy úgy mondjam. Ebből az következik, hát a másik oldalából is, a szerelmes versekből is, hogy ugye ez férfiaknak szólt elsősorban, férfiak között olvasták leginkább föl. Tehát itt minden valószínűség szerint a szolgákról van szó, akik ellátták a gyermeket, nem a közvetlen a szülés után, hanem valamivel később. Tehát nem a szüléskor jöttek el, hanem utána.
Ja, hát ez természetesen.
Na, és jelentették ő felségének, aki ugye nagyon elszomorodott a szívében, és hogy döntött ő felsége, építetett neki kőből egy házat a sivatagban, amely meg volt rakva emberekkel és mindenféle jóval a királyi házból. Vagyis ebből az következik, hogy olyan természetesnek vették, hogy a sivatagban egy különálló, önálló ház legyen. Tehát a királyoknak a nyaralóik, azok megvoltak olyan, annak a mintájára alkottak egy házat, és hát milyen legyen egy királyi ház, meg van rakva emberekkel és mindenféle jóval. Vagyis, hogy dúskáltak az ott élők, és nyilván az ott élő szolgák is, akik körülvették a királyi gyermeket. És a királyi gyermek itt szépen nőtt, cseperedett, és a háza tetejére is ment, vagyis ugyanúgy képzelték el, mint mondjuk Dél-el-Medinében a házakat, ahol a háztetőre kiültek, és esténként ott lehetett beszélgetni.
Lapos tetejű házak
voltak, és a lépcsőd a fölvezetett, és a háztető ugyanolyan része volt a háznak, mint a ház belseje. Tehát az élet ott is zajlott. Na most a ház tetejére följárogatott a gyermek is, és megpillantott egyszer egy agarat, amely egy felnőtt férfit követett, aki az úton ment. Ez megint ugye egy jellegzetes jelenet,
a kutya kíséri az embert, a kis szelíd segítő állat. Sivatagban van, sivatagi vadászatok azok ugye jellemzőek voltak az akkori egyiptomi kultúrára, tehát az, hogy itt a sivatagba ment egy kutyával, ez előrevetíti azt, hogy mindjárt beugrik, hogy biztos vadászni ment. És hát egy agárral ment a tyezem kutyával, amelyik pontosan vadászkutya volt, és amelyik arról volt nevezetes, hogy nagyon gyorsan futott. A szegény kisfiú azt mondta a szolgájának, mi az, ami a felnőtt férfi után megy, aki az úton halad? Vagyis nem látott még életében kutyát, mert hát sivatagban élt és elzárva. Na most, amiről még ugye nem volt, hogy miért a sivatagban, mert a krokodilus ugye oda nem tud eljutni. Kígyó ugyan el tud jutni, de hogyha el van zárva a sivatagban, azért figyelni tudnak a kígyóra, tehát feltételezhetően úgy gondolták, hogy kevesebb lehetőség van arra, hogy kígyóval találkozik. A kígyók egy része vízi kígyó, az ugye eleve ki van zárva, a másik fele az az, amire figyelni kell, de a kutyától megint el volt zárva. Hírül adták ő felségének, ugye nem teljesítették rögtön a gyermek kívánságát, hogy kapjon egy olyan kis kutyuskát, egy kis agarat, hanem ő felségének mondták el. Ő felsége pedig azt mondta, hogy egy kis remegőt hozzanak neki, hogy ne hiányozzék a szívének. Vagyis ő felsége fölmérte azt, hogy kutya és kutya között nagy a különbség. Nem mindegy, hogy milyen kutyát hoznak annak a gyermeknek, úgyhogy egy kis remegőt hozzanak. Sokféle kis kutya van, ugye említettem, hogy például a tacskót is ismerték, ebben a korszakban már az is volt ilyen kicsi ölebb, úgyhogy ő felsége nyilván ilyen kicsi ölebbre gondolt.
Na jó, hát az agár is kicsi korában kicsike, remegő lábú állatka.
Hát ez az. Agarat kapott egy olyan kicsit, ami viszont nagyra tud nőni.
Na igen.
Úgyhogy nem voltak elég körültekintőek ebből a szempontból, viszont abból a szempontból igen, hogy egy engedelmes kutyát választottak. Tehát olyan, amelyik nevezetes volt arról, hogy az emberek környezetében jellemzően megtalálható. Aztán napok múltával a gyermek elérte a férfi kor idejébe, tehát teljesen érett fiatal ember lett, és akkor üzent az atyának, már ugye felnőtt módon gondolkozva, mire való, hogy én itt ülök, vagyis hát unta magát.
Teljesen természetes. Élni,
mint bármelyik más korabeli ember, nyilván érdeklődött környezetéből, kíváncsiskodott, kérdezett, és gondolkodott. És meg is magyarázta atyának, hogy ez így nem jó, hogy ő itt ül, nem érzi itt jól magát, mert lásd, én úgyis a sorsnak vagyok rendelve. Hagyj hát engem szívem szerint cselekedni, ahogy Isten is úgy tesz, miként cselekedni az ő szíve szándékában van. Vagyis, hogy ha azt rendelte el a sors, hogy ő ezek által az állatok által meg fog halni, akkor így is úgy is meghal, még ha itt van, akkor is. Akkor legalább hadd élvezze az életet addig, amíg megadatik neki. Tehát ez is egyfajta filozófia, és nyilván a Ramesszida kornak az egyik filozófiai áramlata ez lehetett. Az atya erre azt mondta, hogy rendben, mert mi történt? Mert befogtak neki egy kocsit, mármint a gyermeknek, felszerelték mindenféle fegyverrel, kíséretére egy szolgát adtak, átvitték a túlsó partra, a keleti partra, tehát ebből következik, hogy a nyugati parton volt addig, és azt mondták, menj kívánságod szerint. Ebből az is kiderül, hogy a fiú nem atyához akart menni, nem a királyi palotában kívánt élni, nem Egyiptomba vágyott, hogy ott
világot szeretett volna látni.
El akart indulni, szétnézni a nagyvilágban. És a nagyvilágnak mi számított akkoriban? Hát bizony nem a Szahara, nem is Núbia, hanem Szíria-Palesztina területe, amit ugye Egyiptom meghódított, és hát melyik időszakban vagyunk? Abban az időszakban vagyunk, amikor nagyon sok idegen külföldi betelepedett, és mind északról jöttek ezek az idegenek.
Hát meg a delta felé is.
Észak felé ment, szíve szerint a sivatagba. A sivatag mindenféle vadjából élt, és eljutott Naharina fejedelméhez, tehát Mitannihoz. Tehát ez a történet, ahogy itt leírták, ez egy új birodalmi történet, mert Naharina egyszerűen nem létezett a korábbi időszakban. Tehát az új birodalom ideje az, amikor Mitanni kialakult. Na most a dolog másik fele, hogy ugye tudjuk, hogy első Thotmesztől kezdve harcoltak az egyiptomiak Mitannival, és tulajdonképpen negyedik Thotmesz volt az, aki békét kötött Mitannival. És negyedik Thotmesz után alakult ki a békés kapcsolat ezzel az állammal, akkor, amikor a hettiták váltak Mitanni és Egyiptomnak egyaránt az ellenségévé. Tehát ekkortól alakult ki közöttük baráti kapcsolat. Ami azt jelzi, hogy ez a történet gyakorlatilag nem születhetett meg korábban. Amikor még közvetlen békét kötöttek, akkor ugye még elevenen élhetett Mitanninak a negatív oldala is, a nagy ellenség, a Hükszoszok helyébe lépett ugye Mitanni. Tulajdonképpen még a harmadik Amenhotep kora sem nagyon valószínű, mint a történet keletkezési ideje. Utána viszont Echnaton korra jön, Aton kultuszának ebben nincsen semmilyen nyoma. Ebből az következik, hogy ebben a formában, ahogy leírták ezt a történetet, a 19. dinasztia a legkorábbi időpont, ami számításba jöhet. Tehát egy nagyon friss történetről van szó, de ez a nagyon friss történet, ez feltételezhetően csak egy átdolgozás, tehát egy korábbi sztorinak a frissítése. Na most még egy dolog van, ami itt a későbbiek során nagyon árulkodó a történet keletkezésével kapcsolatban, mert ugye Szíria országa minden fejedelmének a fiait elhívta Naharina fejedelme magához, akinek csak egy leánygyermeke volt, tehát hasonló gondokkal küzdött, mint az egyiptomi király, de az egyiptomi királynak aztán született egy fiúgyermeke, de hát mit ért vele? Nem tudott uralkodni, hiszen el volt rendelve a sorsnak.
El volt átkozva.
Na tehát Naharina fejedelme ezt úgy oldotta meg, ahogy a népmesékben lehet. Próbának eleget tenni, és aki a próbát kiállja, azért lesz a leányka. Mi volt itt a próba? Aki eléri a lányom ablakát, annak vesző a felesége. Mert hogy, ugyebár a leánya nem akárhol élt, hanem
toronyba zárva.
70 rőfnyire volt a földtől az ablak. Na most 70 rőf, az több mint 20 méter magas. Most melyik ló tud felugrani?
Csoda ló.
Hát szóval olyan ló nincsen, amelyik a valóságban olyan magasra föl tudna ugrani. Úgyhogy ez egy olyan mesebeli feltétel volt, ami gyakorlatilag, fizikailag megoldhatatlan volt, viszont ugyanakkor az egyiptomiak lelki szemei előtt ott lehetett egy tőlük nem messze levő torony, egy ilyen migdol, amilyen sok volt Szíria-Palesztina területén, Mitanniban is, Medinet-Habu. Tehát ugye Medinet-Habunak a bejáratánál van egy nagy
van egy torony, nagy, így van.
És kik laktak ebben a toronyban? Úgy tűnik, hogy a hárem. Tehát nők. Úgyhogy ez egy a dérel medinei emberek számára nagyon könnyen elképzelhető dolog volt. Ők is láttak tornyot, annak a toronynak az ablakán, hogyha tényleg a hárem lakott ott, akkor nők néztek ki, és ez az ablak azért nem olyan magas, hogy ebben ne lehetett volna egy lóval olyan magasra felugrani.
Hát pontosan ezt akartam mondani, hogy azért az egyiptomi építészetben nem helyeztek el olyan magasra ablakokat. Egyszerűen nem tudom elképzelni. Tehát annyira meseszerű ez az egész, ilyen formában. Lehet, hogy esetleg a méretekkel volt baj, vagy valami hasonló, de...
Gondolj Medinet-Habura. Igaz, hogy 22 méter magas, de a két ablak az azért lejjebb van.
Így el lehet képzelni, hogyha nem olyan magas a fal, nem szemközt rohan neki az a szegény ló, hogy beverje a fejét, hanem oldalazva próbálják elérni, akkor bizony eléri azt az ablakot.
No, tehát megvolt a realitás lehetősége, el tudták képzelni ott. Másrésztről viszont, hogyha valóban elképzelhető, hogy ennek a Medinet-Habui toronynak szerepe van abban, hogy ez a történet valóban kialakulhatott, akkor ez harmadik Ramszesz fáraót teszi meg, mint a lehető legkorábbi időt, hiszen ez harmadik Ramszesznek a halotti temploma volt, tehát ő építette.
Tehát akkor már ismerték mindenféleképpen.
Igen. Ez viszont nagyon jól belevág, hogy a papirusz negyedik Ramszesz előtt nem keletkezhetett, és akkor még friss volt a Medinet-Habui templom, tehát még biztos, hogy szépen jól funkcionált, hogy az ott élő harmadik Ramszesz családhoz tartozó hárem elevenen élt a környezet tudatában. Na, a fiú oda érkezett. Hát jó hosszú utat tett meg a kis kocsikáján, a lovaival, hogy ilyen messzire eljutott szolgája kíséretében, és bizony a hosszú út megviselte őt. Úgyhogy nem csoda, hogy a többi ifjú, akik eljöttek, hogy megszerezzék Naharina fejedelmének a lányát, a gyermeket, ahogy ők látták, házukba vitték, megfürdették, lovait megetették, és mindenféle dolgot cselekedtek számára, megkenték lábait, bepólyázták, élelmet adtak kísérőjének, és beszélgetni kezdtek vele. Vagyis, hogyha a lábait bepólyázták, akkor az bizony föltörhette az a hosszú utazás. Megsajnálták. Tehát nem tartották komoly riválisnak, de úgy tűnik, hogy egyébként sem rivalizáltak annyira, mert hogy úgy a történet alapján olyan kis csapatot alkottak ezek a legények.
Lehet, hogy nem is vették igazán komolyan ezt az egészet.
Lehet, hogy sportnak.
Így van, így van, így van.
Megkérdezték, hogy honnan jön, mire ő nem árult el magát, rejtőzködött, titkolódzott, mert hogy azt mondja, hogy Egyiptomból jött, tehát ezt egyértelműen megmondta, és katonatisztnek a fia, tehát a kocsit valahogy meg kellett magyarázni, a harci kocsit, mert hogy kocsit az előkelőségek használtak, na most egy előkelőség hogy kerül oda, az lehet, hogy gyanút ébresztett volna, hogy itt valami nem stimmel. A másik réteg, akinek lehetett kocsia, hát a katonaság, a harci kocsizók. Tehát ő ezt választotta, hogy egy katonatisztnek a fia, mert hát azért nem lehetett akárki a hadseregben harci kocsizó, az egy komoly összegbe került, és mostoha anyja van. Vagyis, hogy ebből is ugye egyértelmű, hogy a mostoha anya már akkor sem mindig kedvelte a mostoha fiát. Mert hogy erre lehetett hivatkozni. Ez egy olyan sztori volt, ami mindenki első hallásra rögtön el tudott fogadni, mert saját tapasztalatból tudta, hogy az emberek különbözőek, és ez egy tipikus eset lehetett, hogy a mostoha elüldözte a felnőtt fiút. Ekkor megölelték, és egész testét megcsókolták. Vagyis, hogy befogadták, ez annak volt a jele. Ugye tudjuk, a csóknak különböző funkciói lehettek, barátság egyik kifejezője is lehetett. Soknak múltával ezután a királyfi az ifjútól megkérdezte, hogy ti mit csináltok itt?
Tehát, hogy nem akarta elárulni magát, szóval nem akarta rivalizálónak tűnni, ha már így befogadta őt a társaság. Nem lehetséges, hogy...
Ez is lehetséges, és még egy dolog lehetséges, a nyelvi különbség.
Azért a fáraó gyereket több nyelvre okítottak talán abban az időben is már, hogy miután a környező világgal azoknak is kellett valamilyen formának kapcsolatot tartani.
Ez is elképzelhető.
Mesében minden előfordul, úgyhogy nem érdekes, tehát az a lényeg, hogy megértették egymást.
És akkor az ifjak, akik ugye befogadták, azt mondták, hogy 3 hónapja a mai napig vagyunk itt, és azzal töltjük, hogy ugrunk, hogy Naharina fejedelme lányának az ablakát, aki eléri, az feleségül veheti a hölgyet. Mire a királyfi, bár ne fájna a lábam, én is elmennék ugrani veletek, mondta, és ugye nem érkezett semmi negatív reakció rá, tehát elképzelhető, hogy a királyfi itt tulajdonképpen egy próbát akar csak tenni, ez az egész kérdés nem más célt szolgált, mint hogy meg akarta tudni, hogyha ő is elmenne, az hogyan venné ki magát abban a környezetben, ahol ő van. Tehát több minden megfordulhatott a fejében, de nem érkezett rá semmiféle megjegyzés, olyan, ami őt bármilyen módon is kényelmetlenül érintette volna, mert nem szerepel semmi ezzel kapcsolatban a szövegben. Csak az, hogy ők pedig elmentek ugrani mindennapi szokások szerint, és a gyermek távolabb állt, hogy nézze. Tehát velük ment.
Na most bocsánat, itt ugrani vagy ugratni? Mert ha ugrani, akkor csak úgy nekifutottak és ugrottak egyet, ha meg ugratni, akkor tényleg lóval mentek. Ez nem az sima ugrálásról volt szó?
Annyira természetesnek vettem, hogy csak lóval lehet ugrani, hogy, mert hogy 70 lőfni, tehát hogy nagyon magasan van, hogy fel sem merül bennem, hogy esetleg valóban saját lábukról ugorjanak.
Tehát maradjunk annyiban, hogy ez egy mese, itt akár 100 métert is lehet ugrani, mert ő mese.
Tényleg igazad van, lóról sehol nincs.
Nincs ró.
Tehát elmentek ugrani mindennapi szokások szerint, a gyermek pedig távolabb állt, hogy nézze. Meglátta a leányt az ablakban. És napok múltával, nyilván amikor már teljesen meggyógyult a lába, ő is eljött, hogy ugorjék.
Meg lehet, hogy kiment a sivatagba edzeni egy kicsikét.
Minden esetre akkor átugrott, hogy elérte a lány ablakát, a lány pedig nem csak, hogy ezt tudomásul vette, hanem megcsókolta őt, és megölelte egész testében. Tehát átölelte, magához szorította. Úgyhogy rögtön mentek is a szolgák, és jelentették a fejedelemnek, hogy elérte egy ember a te lányod ablakát. A fejedelem pedig, tudván, hogy csupa fejedelemfi ugrál, a környező népek, területek fejedelmei, megkérdezte, hogy a fejedelmek közül melyik. Hát a szolgák, ugye le kellett vahasztani, mert nem azt mondták, hogy hát nem tudjuk valamelyik, hanem azt mondták, hogy egy katonatiszt fia, aki szökve jött Egyiptomból. Tehát jelentették a rossz hírt, nem véletlenül haragudott meg a fejedelem, és azt mondta, hogy az én lányomat egyiptomi szökevénynek nem adom. Küldjétek vissza, hogy tudni, mit mondta. A szolgák teljesítették is, és úgy látszik, ezt akkor mondták, amikor még együtt volt a fejedelem leánykája és a kis királyfink. Mert hogy a lány volt az, aki erre válaszolt. Megragadta, hogyha megragadta, akkor az ifjú vagy nem tiltakozott, vagy eleve teljesíteni is akarta a kívánságot, mert meg kellett ragadni. Tehát a leány esküdtett, azt mondván, hogy ahogy a réharakti létezik, tehát egyiptomi a legény, vagy pedig egyiptomi a történetírója, minden esetre egyiptomi istenre esküdött, tehát ez azt is jelzi, hogy a történet írója nem annyira ismerte Mitanninak az isteneit, a nem forgott közszájon olyan isten, amelyik kifejezetten Naharinához kapcsolódott volna, és olyan szoros kapcsolat lett volna, hogy ez úgy rögtön beugrik. Tehát réharakti isten, ahogy létezik, ha elveszik őt tőlem, nem fogok enni, nem fogok inni. Meg fogok halni abban az órában. Na most itt ugye lehet éhségsztrájkra is gondolni, csak az, hogy azt mondja, hogy meg fogok halni abban az órában, ez egy kicsit
bánatába belehal, hát tudod.
Szóval minden esetre egy nagyon, nagyon, nagyon szigorú esküdte.
És nagyon, nagyon karakteres volt ez a leányzó, szóval ő tudta, hogy mit akar.
Igen, pedig egyszer látta, és nem is beszélt még vele.
De a szemük egymásba kapcsolódott. Ez a szerelem, tudod.
És hát nem a szolgák mentek ezúttal, hanem ezúttal már hírnök ment, és jelentette az atyának. Az atya erre úgy döntött, hogy nem érdekli. Ő akkor is megöleti a legényt. Ha nem megy el, hát halljon meg. Erre pedig megint a leány reagált, nem az ifjú, érdekes módon, Rére, de most már nem réharaktira, hanem csak Rére esküdött, hogy ha megölik, mire lenyugszik a nap, sú, tehát a napot nem napként írták a szövegben, hanem súként szerepelt, én meghalok, nem érem túl egy órával sem, tehát itt már kifejezetten öngyilkossága, tehát nem az, hogy bánatába belehal, hanem aktív szereplője lesz ennek a halálnak. És amikor az atya ezt meghallotta, akkor úgy döntött, hogy most már nem lehet hírnökökkel ide-oda üzengetni, jöjjenek ide, majd ő beszél a fejükkel. Igen, ám és mi történt? Az ifjú eléje jött, és méltósága meghatotta a fejedelmet.
Hát jó nevelésű ifjú volt. No.
Igazad van, hát egy fáraó fia milyen lehetett volna, akit annyi szolga vett körül, és annyi mindenre tanították. De hát sajnos időnk lejárt, úgyhogy hosszasabban nem tudunk ennél időzni, egy hónap múlva fogjuk folytatni és befejezni a történetet, ahogy le van írva. Most viszont búcsúzunk, és még egy feladatunk maradt hátra, nevezetesen szokásos kérdésünket föltesszük, amellyel a Tutankhamen kiállításhoz kapcsolódó előadásokra lehet jegyet kapni. Az első helyes választ küldő fogja ezt megkapni, a mept@mept.hu-ra kérjük küldeni, kérdésünk pedig úgy hangzik: melyik országba ment kocsijával a királyfi, máshogy fogalmazva, hogy hívták az ókori egyiptomiak azt az országot, amelyet a történelemben mi Mitanni néven szoktunk emlegetni? Viszont hallásra!
Viszont hallásra, kedves hallgatóink!
Ja, és egy dolgot majdnem elfelejtettem. Ugyan most még nincsen új év, de amikor önök ezt az adást hallani fogják, akkor az új év már beköszönt, az első napja lesz, úgyhogy boldog új évet kívánunk valamennyi kedves hallgatónknak!
Kontaktrádió. Legyen a vendégünk.
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.